Már ebben a műsorban többször szó volt róla, hogy nagyszabású fölújítás előtt áll a Mátraverő Szentkutik egyhely. Másfél-két éven belül meg fog újulni és bővül egy 2,5 milliárd forintos uniós pályázat révén. A Konfektor Kft. Nyerte el a kivitelezés lehetőségét. Holman Attila a vendégünk itt a stúdióban hozott magával egy kis könyvet, albumot vagy brossúrát, amely bemutatja, hogy mikkel foglalkoztak korábban, és hát egy csomó egyházi intézmény, templom, prímás pince, evangélikus, református, katolikus intézmény volt a munkaterületük, most pedig a nemzeti kegyhely. Honnan ez az elköteleződés, hogy az egyház különböző megrendeléseinek önök lehetnek a megvalósítói?
Igazából nem ilyen direkt az elköteleződés, illetve nem ezen a síkon történik, tehát nem az építőipar síkján vagyunk mi elkötelezve a keresztény kultúra irányában, hanem egyéb identitásunknál fogva. De ugyanakkor valójában mégis az építőiparnak erre a szegmensére kerültünk. Ennek egy hosszú története van, ami nem is egy lineáris történet, de még arra gondolok, hogy nem ez a lényeges a mi működésünkben, hanem az, hogy valójában mi a nagyon nehéz munkára voltunk kénytelenek szakosodni. Mert hogy a piacnak arra részére kerültünk, ahol csak a nehéz munka jutott nekünk.
Mi számít nehéz munkának most az építőiparban?
Alapvetően a nehéz munka ugye az a felújítás, a műemléképületeknek a rekonstrukciója, az, ami kevésbé tervezhető asztal mögül, és sokkal inkább szükség van a munka közbeni, konstruktív, de ugyanakkor spontán megoldásokra is. Tehát egy szoros nyomon követése az építkezésnek mérnöki oldalról is, de helyszíni, technikai, akár szakmunkási oldalról is, és mi ebben tudtunk piaci előnyre szert tenni, annak okán, hogy mi minden házunkat sajátunknak tekintettünk az elejétől kezdve, ez így messziről nézve egy frázis, de valójában mégis a nullából jött cég vagyunk, és a nullából jövésnek az első jellemzője az, hogy amit az ember megcsinál épületet, azt ugye egyesével csinálja az elején, ugye, mert hogy kis cég, és az egyesével csinálás vagy készítés, az nyomot hagy az ember lelkében is, meg az agyában is. Tehát minden ház a sajátunk. És miután minden ház a sajátunk volt, és így haladtunk lépésről lépésre, és visszaforgattuk mindig a megtermelt jövedelmet a cégbe, és igyekeztünk az építőiparnak abban a szegmensében működni, ahol inkább a teljesítmény számít, mint az egyéb megfontolás. Így kerültünk mi a műemléki vonalra, és ebben szereztünk jó sok referenciát, és tekintve, hogy az egyházaknak pedig szinte minden épületük műemléki, vagy ahhoz kapcsolódó újépítés, így aztán mi itt lettünk elég jelentős szereplő. De ez még egyszer mondom, hogy nem egy vallási elkötelezettség eredménye, hanem inkább egy mérnöki elkötelezettség eredménye, ami aztán más oldalról, emberi oldalról nálunk párosul persze egy keresztény identitással is, de ehhez ennek nincsen köze. Nem is szeretem összekötni. Igyekszem is ezt a kettőt elválasztani, mert ha az ember a vallását komolyan veszi, akkor ezt nem szabad ezen a szinten, hogy mondjam, csak marketingelni.
Értem, pontosan értem, amit mond. Minőségi munkát kell végezni, az a legfontosabb ebben a szakmában, de bele lehet szeretni ebbe a tevékenységbe, hogyha olyan műemlékek, olyan történelmi épületek munkaterületté válnak, mint látom például a Mátyás templomnál is volt feladatuk, Esztergomban a Prímás pince is az önök munkáját dicséri, és hát nagyon szép új templomokat is látok, amelyek ebbe az albumban benne vannak. Hogyan kezdődött? Mi volt az első egyházi megbízatásuk?
Hű, most nehezet kérdezett az el. A legelső egyházi megbízatásom...
Akkor azt kérdezném, hogy melyek voltak a legemlékezetesebbek, melyekre a legbüszkébbek? 20 éves múltra tekint vissza,
igen,
a Konfektor.
Igen. Ugye mind a három nívódíjunkat, ami az építőiparnak talán az egyetlen egy elismert értékelése, azt műemléki és egyházi épületek építéséért kaptuk, és mind a háromra nagyon büszkék vagyunk. Az egyik a Kégolyó utcai Evangélikus Gyülekezeti Központ, ami egy új épület és egy régi épület.
templom és gyülekezés.
Templom és gyülekezés.
Önök építették. Önök építették.
Mi építettük kultúrák készen az egészet, és hát ugye ebben az volt ugye az igen nehéz feladat, hogy hogyan valósul meg egy új épület és egy réginek a szerves összeillesztése építészetileg. Egyrészt az az építés dolga, de másrészt pedig szakmailag, hogy ez állékony maradjon és biztonságos évtizedeken keresztül. Tehát ez egy jelentős mérföldkő volt az életünkben. Aztán a másik nívódíjas épületünk a 15. kerületi római katolikus templom, az egy új építés, egy nagyszabású és nagystílű templomépület és gyülekezeti központ, és a harmadik pedig, ami az eddigi legnagyobb munkánk volt, a Budapesti Piarista Központ az Erzsébet híd, Pesti híd főjénél, a világörökség részét képező területen egy műemléki jellegű épület, de ugyanakkor nehezebb volt, mint egy műemlékház, mert...
Hát az egy hatalmas objektum.
Így van.
Fölnőtt generáció még esetleg úgy ismeri, hogy a bölcsészkar épülete. Tehát a valamikori, és igen. Most ismét Piarista Gimnázium, Sapiencia Főiskola, végülis annak az egyik szárnya most a Piarista Gimnázium,
a másik pedig de mind a kettő a piaristáké, tehát ez együtt van, és ezt ugye az egészet együtt kell kezelni. Ez egy igen nehéz összetett feladat volt. Végül is a mérföldkövek azért nem csak a nagyházak, hanem a kicsik is számunkra, és még egyszer mondom, hogy nem a mérföldkövekben gondolkodunk mi mindig, hanem minden egyes feladat önmagában egy autonómia a számunkra, és tiszteljük magát a feladatot is, meg egyébként a feladatot kiadó megbízóinkat is, és talán ez a tisztelet, amivel így össze lehetne foglalni a mi módszertanunknak a hátországát, vagy a hátterét.
Térjünk át Szentkútra, amely gondolom most szinte teljes egészében leköti az energiáikat, nem?
Hát nem teljes egészében, mert emellett még az Irgalmas Rendi Kórházra is építünk egy szintet, és Kecskeméten pedig a Piarista Gimnáziumnak, a piaristáknak csinálunk egy óvodát, azon kívül Nagykovácsiban egy inkubátorházat, és azon kívül pedig a közjegyzők házát Budapesten, a közjegyzők országos központját, ami szintén egy nagyobb feladat, de valóban az ászlós hajó a cégünk életében a Szentkúti kegyhelynek a felújítása, ami önmagában nem is egy építkezésként kezeljük, hanem négy különböző építkezésként, mert különböző feladatok vannak ott, amiket aztán persze majd a végén azok szervesülnek, de valóban ez egy nagyon nagy feladat. Ezúton a magának a Ferences rendnek is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy mi ezt végezhetjük, ezt a munkát.
Igen, mert a Ferencesek őrzik és gondozzák a nemzeti kegyhelyet. Az ön életében Mátra, Verebély, Szentkút mikor vált ismerté? Most, amikor megpályázták ezt a munkát, vagy pedig volt már korábban is kapcsolata ezzel a kegyhellyel, nem építészként, nem vállalkozóként?
Hát számomra egy rendkívül fontos hely ez a kegyhely. Életem első éjszakáját, amit nem ágyban töltöttem, azt a Szentkúti kegyhelyen töltöttem, a nagymamám rakott szoknyáján fekve, alva, mert amikor elmentünk Zarándok útra, kis, még talán óvodás koromban, nem emlékszem hány éves voltam, de a nagymamámmal elmentünk zarándokolni ide, akkor végül is nem kaptunk szállást. És hát mi ott a szabad ég alatt az ismerős öregasszonyok szoknyáján, és azzal betakarva töltöttem az éjszakát, tehát ez nekem egész életemre vonatkozóan egy emlékezetes esemény. Talán egy kicsit szimbolikus is, mert nem kaptunk szállást. És
most pedig szállást építenek
rá
többek
40
között.
Évre meg szállást építek. Így van, úgyhogy igazából ez engem nagyon mélyen érint. Honnan nem a mérnöki énemet, meg nem a cégvezetői énemet, és ezt nem is tudják csak azok, akik egészen közel vannak ehhez a dologhoz, hogy...
Honnan zarándokoltak, hova való ön? Vagy...
Én Palóc vagyok, Érsekvadkertről származom, a szüleim most is ott élnek, meg az egész családom, öcsém családja, és hát ugye, mint ahogyan mindenki, számos alkalommal, egész Nógrád megye, de hát, hogy az országból gondolom máshonnan is, de hát mi falunk az rendszeres búcsújáró, ugye Szentkútra.
De nem gyalogzarándokoltak akkor?
Nem, akkor nem gyalogzarándokoltunk, de volt, aki gyalogzarándokolt, de hát én ugye kicsi voltam, igen. És a nagymamámmal, azt nem tudom, hogy jutottunk oda, de nem gyalog.
Érsekvadkerten remek káplánok működtek, többek között Balázs Béla is volt ott káplán annak idején, és szinte mindenki.
Igen, Székely János.
Székely János is volt a későbbiekben.
Udvardi püspök is. Tehát egyébként ott kezdte a lelkipásztori munkáját. Amióta én eljöttem, Szentkertről, hát három püspököt adtunk, hogy így mondjam, az országnak.
Balázs, Udvardi és Székely János. Igen, és hát a keresztény elköteleződés a nem idegen öntől, tehát gondolom, hogy presztízs kérdést is csinál belőle, hogy ez olyan legyen, ez a Szentkút, amilyennek lennie kell. Milyen lesz ez a Szentkút ahhoz képest, amilyen volt egy éve, két éve, amit ismernek azok a zarándokok, akik gyalogosan, vagy autóbusszal, vagy biciklivel jártak ott a közelmúltban, és hát nagyon szép fekvése van, gyönyörű tájban, ütött kopott épületek és elhasználódott infrastruktúra, mellékhelyiségek, vizes blokk, étkezési lehetőség minimális. Tehát egy szép adottságú hely, de nagyon korszerűtlen valami volt. Most talán lehetőséget kapunk arra, hogy 21. századi méltó hely legyen.
Hát ilyen értelemben talán nem is kell válaszolnom, mert össze is foglaltat, ez egy 21. századi méltó helye lesz a jövő generációnak arra, hogy ő is ezt kegyhelynek tekintve, de mégis a 21. századi körülményeket megszokva tudja ott átélni a misztériummal a találkozást. Ez egy nagyon komoly beruházás, része ennek a templom felújítása, a rendháznak a méltó körülmények közé juttatása, kerengővel, szerzetesi lakókkal, tehát egy visszafogott, de nagyon autentikus hely lesz, és hát a zarándok, szállások remekül el vannak helyezve a területen, nagy mennyiségben, különböző színvonalon, és mindez a kültéri oltárral és az egész közlekedéssel és burkolatrendszerekkel, meg a parkosítással együtt egyrészt látványos is lesz, másrészt pedig alkalmas arra, hogy összekösse a múltat a jövőnkkel. És hát miután ez
igen,
egy
kút...
És a múlt Szent Lászlóval kezdődik, és ugye ott van a Szent Kút, amiből mindannyian isszuk a vizet, és eddig is itták az őseink, és azt reméljük, hogy a jövő generáció is, és hát ugye ezt mondtam ott valakinek, hogy a Thomas Mann József és testvérei című könyv ugye kezdődik ezzel a híres mondattal, hogy mélységes mély a múltnak kútja, tehát ez ide Szentkútra aztán különösen nagyon illik. Egyrészt, mert valóban van egy kút, ami adja azt a vizet, amit még talán Szent László is kortyolt, amikor ott a lovával
vizet fakasztott.
Másrészt pedig a mi generációink kortyolták, és most mi meg létrehozunk olyan épület együttest is, olyan intézmény köréje, amitől aztán a következő generációk is ugyanezt kortyolgatják, tehát valóban itt átjárható lesz a kúton keresztül szimbolikusan az egész magyar élet vissza és előre, na és mi azt szeretnénk, hogy méltó épületegyüttes jöjjön létre ehhez a szándékhoz.
Október elején kezdődött a konkrét munkájuk, a szűzanya szobra, a kegyszobor el is menekült a felfordulás elől, és a budapesti Szent István Bazilikában találkozhatnak vele a hívek szerda esténként, a 6 órai szentmise előtt és után. Nagyon jól érzi magát Budapesten egyébként, de visszavágyik. Mikor kerülhet vissza a kegyszobor, a templom felújítás nagyjából, mikor jut el olyan állapotra, hogy ott újra lesz szentmise?
Adventre tervezzük, hogy Szent Mise lesz, de hogy így mondjam, ez még elég sportos körülmények között fog történni, aztán szépen lassan majd visszavezetődik ez egész.
Mennyi idő van a pályázat megvalósítására, tehát önöknek mikorra kell átadni?
Másfél évig tart az egész beruházás.
Októbertől? Tehát az első kapavágástól,
tehát 2015 tavaszáig.
Remélem, hogy örömmel látott vendég lesz azután is, hogyha átadta a munkát.
Hát igen, illetve hát én örömmel fogok oda menni.
De ezt is akartam érteni, hogy meg lesznek elégedve.
Mi is reméljük.
Mi a nehézség ma az építőiparban? Meg lehet találni azokat a munkatársakat, azokat az alvállalkozókat, akikben az ember megbízhat, tud nyugodtan aludni?
Remek, fantasztikus szakemberek vannak az országban, és nagy teljesítményre képesek. Igazából a nehézség abban áll, hogy az egész rendszer kicsit nyikorog a beruházói szándéktól, a tervezésen, kivitelezésen, műszaki ellenőrön és garanciális időszakon keresztül. Olyan értelemben nyikorog a rendszer, hogy nincs a felelősségi kör egyértelműen és jól körülírva a megfelelő fázisokban. Nagyjából úgy néz ki a mai építőipar, hogy mindent a kivitelező visz. Minden felelősséget, minden gondot, minden hibát, ami a előző időszakban történt, tehát a tervezői beruházási időszakban, illetve a későbbi a közbeni, az építkezés közbeni időszakban is, aztán majd a használat közbeni hibákat is a kivitelező, a generál kivitelező viszi. Ez egy nagy nehézség, mert alkalmat ad arra, hogy az összes többi szereplő nincs motiválva abban az értelemben, hogy ő is minőséget teremtsen, hanem csak a számonkérés státuszába helyezkedik, és nem a saját felelősségvállalás státuszába. És ettől, hogy ott maradt minden felelősség a kivitelezőn, mert hát hiszen ugye ott az a legnagyobb pénz, az a legnagyobb feladat, az a gerince ennek az egésznek, erre van ráfűzve többieknek a félig meddig felelőssége. Emiatt ez a kivitelezői oldal csaló és fals megoldásokat is szeret alkalmazni, például rendszeresen megszűnnek kivitelező cégek, ennek okán éppen, hogy más megoldást nem látnak, mint hogy ők is kibújjanak a felelősségvállalás alól, és egyszerűen megszűnjenek. Na és hát ráadásul erre még a jog Magyarországon lehetőséget is enged.
Kft. 23 éves,
tehát éppen mi ezt nem gyakoroljuk, de mi már ezen a tűzkerességen átestünk, és ezt felismertük, és ha hiszi, ha nem, éppen ez vált az előnyünkre, mert hogy nem sok 23 éves cég van, pont ennek okán, hogy nem bírták el a terhet, nem bírták viselni a következményeit a saját hibáiknak, illetve az egyéb szereplők hibáinak, amit méltatlanul, de ő neki kellett viselni, és ezért megszűntek, felszámoltak, tönkrementek, direkt, szándékosan vagy szándék nélkül. Na most mi ezen túl vagyunk, mert kibírtuk, és ezen túl is így szeretnénk működni, hogy kibírjuk, de ez egy nagy választóvíz. Tehát ez az építőipar problémája most, hogy nem tudni, hogy az a cég az azért megy tönkre, mert ő akarja, vagy pedig azért, mert egyszerűen a...
Nincs más választása.
És ehhez tőke kell, tudás, akár bizonyos értelemben intelligens, értelmes hozzáállása a dolgokhoz, de hát ezt sokan nem tudják csinálni. Nem bírják, mert még a feladatot elbírnák végezni, tehát gyönyörű lenne az a gépstukkó, vagy az a geotermikus fűtési rendszer, amit ő előállít, de ami erre rá van fűzve egyéb teher, azt ő már nem bírja ki.
Mit jelent az, hogy konfektor?
Konfektor az egy latin szó.
Azt gondoltam,
és
igen.
És azt jelenti, hogy kivitelező, létrehozó, megcsináló, alkotó, igen. Tehát a konfekcióhoz hasonló.
Nagyon szépen köszönöm, nagyon kíváncsiak vagyunk sokan, hogy milyen lesz nemzeti kegyhelyünk, és drukkolunk, hogy úgy sikerüljön, ahogy önök szeretnék. Holman Attilával beszélgettünk, a Konfektor Kft. Vezetőjével, aki a Mátra-Verbély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely felújítási munkálatainak a kivitelezője.